ez a mai utolsó tanítás, előadás, nem tudom micsoda, inkább buzdítás szeretne lenni, mert ugye ma már hazaindulunk, és holnaptól otthon kéne a vizen járnunk. Azért, hogy kontextusba kerüljön ez a bizonyos mondat, ami a motto volt, rá van írva a program üzenete is, nem tudom, hogy biztos elolvastátok, de azt a részét kiemelném, ami számomra legfontosabb. Éjszaka a negyedik őrváltás idején a víztükrén elindult feléjük Jézus. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. Kísértet, mondták, s félelmükben kiabáltak. Jézus azonban megszólította őket. Bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Egy kis hitű, mondta kérdőre. Miért kételkedtél? Amikor beszállt a bárkába, a szél nyomban elült. Akik a bárkában voltak, leborultak előtte, és megvallották. Valóban Isten fia vagy. Majdnem ennyi elég lenne. Valóban Isten fia vagy, ezt kellene megvallanunk nap, mint nap, mindazoknak láttál, amit itt vagy bárhol máshogy tapasztaltunk az Isten műveitől. Most így egy kicsit végigszaladnék ezen a pár napon, mert már tulajdonképpen olyan, mintha tök régóta itt lennénk, pedig kedden jöttünk, és amíg csak szombat van. Szerdán a Kornél arról beszélt, hogy Isten irgalmas, remélem, hogy sikerült mindannyiatokat meggyőzni. Nekem az irgalommal, Isten irgalmával kapcsolatban az egyik kedvenc mondatom, amit Második János pápának a élete, azt hiszem, vagy pápasága második encyklikájában írt, hogy az irgalom az igazságosság legnemesebb formája. Az igazságosság legnemesebb formája. Az egyetlen dolog, ami keresztbe tud tenni az irgalomnak, az az, ha mi úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk rászólva. Mondhatjuk, hogy kevésség, vagy gőg, vagy nem tudom mi. A második napon aztán megrendítő tapasztalatokat hallottuk a testvéreinktől arról, hogy mennyire mélységes ez az irgalom, és mennyire hatalmas. Úgy éreztem, hogy titeket is nagyon szíven ütött. És tegnap Gergő meg Megi arról is beszélt többek között, hogy mit jelent ezt a hatalmas Isten, aki ennyire hatalmasan és végtelenül irgalmas félni a jó értelemben. Erről sokat beszélgettünk a kis csoportban, hogy mi is ez az Isten félelem. Van, aki nem szereti ezt a szót. Én azt mondom, hogy az Istent félni az helyén való. Az Istent tőle félni az nem jó. De az Istent félni az azt jelenti, hogy tiszteletben tartom a hatalmát. Tulajdonképpen én úgy érzem, hogy még az is, hogy ebben a kis bibliai részben olvassuk, hogy Péter elindul. Ez is az Isten félelem jele, mert azt mondja, hogy ha te vagy az, akkor én tudom, hogy neked van arra hatalmat, hogy én a vízen járjak, ami nonsens. Tehát megvallom azt, hogy te hatalmasabb vagy annál a világnál, amit teremtettél, ami tulajdonképpen triviális. Tehát azt hiszem, hogy nem csodálkozik senki azon, hogyha egy programozó bele tud nyúlni a programjába és át tudja írni, nem csodálkozik senki azon, hogyha egy mérnök, aki tervezett egy gépet, azt meg tudja javítani, vagy korrigálni tud rajta, vagy átalakítani. Hát akkor, ha mi emberek ilyenekre vagyunk képesek, mi tudunk jót adni a gyerekeinek, akkor hogy nem tudna az Isten sokkal nagyobbakat tenni. Ugyanakkor meg az is benne van ebben a történetben, ebben a kis igei történetben, hogy Péter addig tud járni a vízen, ameddig Jézusra tekint, és nem a hullámokra, meg a szélre, meg nem a körülményekre. Tehát ezt is már biztos sokszor hallottátok ezzel az igei összel kapcsolatban, hogy Jézusra kell függesztenünk a tekintetünket, amikor kilépünk a vízre, mert ott már nem a mindennapok egyszerű gyakorlati valóságában járunk, ahol viszonylag jól eligazodunk, és ahol nem is vesszük észre, hogy ott is az Isten van minket egyébként. És azt gondolom, hogy nagyon fontos része ennek az is, hogy Jézus parancsolta neki, hogy lépjen a vízre. Tehát nem lehet Hűbele Balázs módjára kiugrani a csónakból, ha nincs ott Jézus, és nem mondja, hogy gyere. Ez az, amiről Gergelyék azt mondták, hogy nem ugyanaz a vakmerőség meg a bizalom. Ez két nagyon különböző dolog. Illetve a vakmerőség az a gúny képe, vagy a megcsukolás a bizalomnak. És ami nagyon fontos szerintem, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy mikor mondja Jézus, hogy na most gyere, ahhoz jó, ha ismerjük a hangját. Tehát, hogyha nem akkor vagyunk először vagy másodszor, hanem úgy rendszeres kapcsolatban vagyunk vele, és úgy ismerjük a muzsikáját a szavainak. A juhai ugye hallgatnak szavakra, és megismerik, és kijönnek. És úgyhogy jó, ha rendszeresen beszélgetünk vele. És jó, ha ismerjük a stílusát. Ezt is egy roppant fontos dolognak tartom. Mondhatjuk úgy is, hogy a megkülönböztetés ajándéka, hogy érezzük azt, hogy Jézus hogyan szokott beszélni. Miket szokott mondani. Ha az ember olvassa az ilyen szenteknek az életét, vagy naplóját a Faustina nővérnek, vagy korábbi szentekét, nem mondom, hogy nincsenek elég nehezen emészthető fordítások időnként, meg régebbi szentek, nem olyan egyszerű, de hála Istennek a 20. században is akadnak elegen, akik találkoztak Jézussal személyesen, így kicsit megélhető, vagy kézzelfoghatóban, mint ahogy egyébként a mi életünkben az szokott lenni. És meg tudjuk különböztetni, hogy akkor, amikor hozzánk szól egy hang, akkor az most kinek is a hangja, vagy amikor jön egy ilyen hír, hogy ezt aztán azt közölték valahol ezen a honlapon, ezt írták, nem tudom, akkor a hangvételéből, a stílusából lehet érzékelni, hogy van ennek realitása, vagy nincs. Tehát a legjobb mérce végül is az, hogy a Bibliával összeegyeztethető az, amit mond, vagy sem. Tehát lehet valami nagyon hangzatos, nagyon misztikus, nagyon szépen csomagolt, nagyon nem tudom mi, de vannak olyan kis hamis hangok. És biztos, hogy ezt nem könnyű kihallani. Tehát az ember tud olyan lelkiállapotba kerülni, szóval annyit járni a rossz zenék felé, hogy már nem érzi, hogy valami hamis. Lehet annyi hamisságot hallgatni, hogy már nem érezzük és nem veszük észre. Úgyhogy nagyon fontos az, amiről a Jóska is beszélt, meg a Gergőjék is, hogy ne hallgassunk meg akármit. Válogassuk meg, hogy mi az, amit beengedünk az életünkbe. Mert a sátán egyfolytában azon dolgozik, hogy elvonja a figyelmüket a lényegről. Számomra így az évek tapasztalata, vagy hosszú idő alatt az alakult ki, hogy Jézus hangja mindig bátorító, nem fenyeget sose, nem ijeszget. Tehát amikor egy olyan készletést érzek, hogy na most gyorsan menjek és nézzem meg, hogy mit csinál a gyerekem, vagy gyorsan hívjam fel a Lackot, hogy jól van-e, mert biztos mit tudom én, akkor ez biztos, hogy kísértés. Tehát ami így rád akar ijeszteni és toljál be, az tuti, hogy nem az Istentől van. Ő nem így szól. Az egyik barátom is ezt mondta, hogy sose noszogat. Én úgy ismerem Isten, hogy sose noszogat, hanem mindig szeretettel hív. De mindenkinek meg lehet találni a maga életében azokat a tapasztalatokat, amikor utólag rájössz, hogy aha, az a csendes hang az lett volna az, amire hallgatni kellett volna. És közt így próbáld megjegyezni, hogy mit is éreztél akkor, milyen is volt az a bizonyos hang, és akkor legközelebb talán hamarabb leesik a tantusz. Hosszú ideig gyakorolhatjuk, elesünk, fölállunk, koronát igazít meg tovább, ugye, ahogy a Bea szokta mondani, azt hiszem ez is Bilinszkitől van. Tehát nem az a baj, hogyha egyszer eltévesztettük, az a baj, ha nem is akarjuk megtanulni. Egy fontos szempont még az is, például, hogy ugye azt olvassuk a Szentlélekben, hogy senki nem mondhatja, hogy Jézus az Úr csak a Szentlélek által. Tehát, hogyha valahol megvallják világosan, hogy Jézus az Isten fia és ő az Úr, Jézus valóságos Isten és valóságos ember, akkor ott azért már elég jó helyen vagyunk. Ezt a hamis helyeket nagyon nem szeretik. Tehát lehet jó ember, lehet nagy proféta, lehet, mit tudom én, ilyen nagy tanító, mit tudom én, ilyen csodálatos ember, de azt soha nem hallod a hamis tanítóktól, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember, és hogy nem valóban imádni kell, lehet őt. Tehát ez is lehet egy támpont. Azt hallottuk tegnap a Gergőjéktől, hogy ugye a hírek, meg a média, meg minden igyekszik a figyelmünket elosztani mindenféle apróság, jelentéktelen dolgok felé. És hát az ember mondhatja, hogy ó, hát én már ezeknek nem dőlök be, mert hogy mi már nagyok vagyunk, ügyesek, meg eligazodunk, de nem kell félni, minden igényre van megfelelő válasz. Ugye, hogy az élelmezésben, vagy az étkezésben, hogyha te nem akarsz, mit tudom én, ilyen gyors étkező, reklámozott kajákat enni, akkor reklámozzák neked a biót. Tehát arra is megvan az iparág. Hogyha te nem akarod ezeket a világi rémhíreket, akkor vannak neked jámbor rémhírek. Tehát megtalálsz mindent, amit szeretnél. Az a lényeg, hogy be legyünk ijedvet. Ezt tényleg így érzem, hogy a piacnak ez a működése. Hogyha valamire van kereslet, akkor ott nyomul is a kínálat. Márpedig az emberek valamiért, nem tudom miért, de valami hogy szeretünk félni, szeretjük az ilyen hátborzongató dolgokat, tehát akkor föltállalják, kinek a maga ízlése szerint. És nem tudom, biztos olvastatok a nagy figyelmeztetésről, az után keringett nagyon sokáig, biztos még most is, de most már kicsit alá vagyok, mert elég magas helyről lentre utasították, hogy ez pedig nem az Isten szava. Az a tipikus olyan volt, hogy hú, milyen rettenetes lesz, és féljetek, mert aztán csapkod az Isten nyira, meg minden. Én viszont arra emlékszem, hogy van egy olyan rész a Szentírásban, hogy amikor ezeket halljátok, akkor emeljétek föl a fejeteket, mert közel van a ti megváltásotok. És hogyha azt tesszük, amit a Gergelyek is mondta tegnap, hogy Isten nagyban, vagy a Petra Gornyan mondta, nem tudom, hogy Isten nagyban tervez, és az üdvösség a végcél, akkor tulajdonképpen az, hogy közte van egy kis zivatar, hát itt is kivéltük a zivatar, de aztán csak kisütött a nap. Tehát a végcél az az, hogy odaérjünk hozzá. És az, hogy ez az út egy kicsit rázósabb lesz, arra elég jó esélyünk van, de szerintem a történelmi során sose volt könnyebb. Tehát én nem cserélnék se egy egyiptomival, se egy középkori emberrel, se egy senkivel. Szóval nem tudom ti, hogy lettem vele, de szerintem az élet sose volt havostott. Virágjárszását is idézzük. Gergőjük megadták a választ is, hogy mit tehetünk. Imádkozunk, megvalljuk, hogy Jézus az Úr. Meghirdetjük, hogy ő már győzött. Meghirdetjük, hogy ő a mi királyunk. És szerintem ez a mi vizeljárásunk a mai világban, mert hát igen, szóval anyagi biztonságunk eléggé megvan. Biztos, hogy az is egy vizeljárás, amikor ezt elmerjük engedni. Nekünk sokszor már az is vizeljárásnak számít, hogy ide följöttünk, és nincsen saját fürdőszobánk a napszúrtunk, vagy át kell menni a kerten az emlékülbe, és nincsen lépcsőház, vagy kicsoda folyosó, tehát a szabadba kell esetleg esőbe. Tehát a mi világunk így el van kényeztetve. De azt gondolom, hogy nekünk lelkileg vannak sokkal nagyobb feladataink, ilyen vizeljárósak. Ez ugye félelmeinket letegyük, ezzel is csak ismétlem a Gergőjéket, hogy Istenre bízzük, hogy merünk az árral szembe, a hullámokkal szembe úszni, tehát a mainstream-mel szembe menni. Akkor is ez nem mindig politikailag korrekt. Csak azért ezzel is vigyázni kell, mert ennek is megvan az iparága, tehát a ló másik oldalán is ugyanolyan kemény a föld. Nagyon-nagyon nehéz fönnmaradni a tetején. Ez az egyensúly a legnagyobb mutatvány, de lehetséges. Nekem például azt jelenti a vizeljárás többek között, hogy irgalmasnak lenni azokkal szemben, akikkel úgy jól megtanultuk, megörököltük, hogy őket utálni kell. Ismertek ezeket a családi dolgokat? Akinek a családja gyökere, mint az enyém Erdélyből való, annak megvan, hogy kinek kell fújni. Nem részletesen, mert ismertek a magyar történelmet. Megvannak ezek a kultúrutálataink, személyek, korok, intézmények, pártok, népcsoportok, vallási csoportok, mindig van kire haragudni. Nagyon szeretjük az összeesküvés elméleteket, és akkor tudjuk az ellenségképünket valakire rávetíteni. És az a ciki, hogy mindegyik Isten teremtménye, akire rávetítjük, és mindegyiket szereti úgy, mint minket. Tök gáz. Én azt mondom a magam részéről az összeesküvés elméletekre, hogy igazukban van összeesküvés. De ez az összeesküvés, ez világmindenség méretű és történelmi léptékű. Ez azóta folyik, amióta az első lázadás megtörtént, és akkor még nem volt ember, amikor ez a lázadás megtörtént. Akkor az ember még csak egy gyönyörű terv volt. És az Isten emberség, vagy Istenek emberi válása és megtestesülése is csak egy terv volt. És azt mondja a Szent Hagyomány, hogy voltak olyan angyalok, akik ezt egyszerűen nem bírták elviselni. Hogy a tiszta szellem anyagba testesüljön, mert ez borzalom. Azt mondják sokan, hogy ez volt a lázadásnak az oka. Végül is teljesen mindegy, hogy hogy volt, mit volt, majd egyszer megtudjuk. Most szerintem még kicsik vagyunk hozzá, hogy befogadjuk, de abban biztos vagyok, hogy ez a lázadás, ez a kezdetektől fogva szisztematikusan föl van építve. Tehát ez tényleg egy összeesküvés. Onnantól kezdve, hogy az alma, a félrevezetés egészen odáig, hogy gyönyörű szólamokkal elkezdjük a különböző forradalmakat, félrevezetünk mindenkit, igyekszünk. Tehát a stílus vagy a módszer az mindig ugyanaz maradt a sátán kezében. Ugye úgy kezdte a kígyó is, hogy tényleg azt mondta az Isten, nem mehetek egyik párhoz sem? Kifacsarja a valóságot. És elülteti a szívükben a bizalmatlanságot, vagy ezt a kicsi magot, hogy hát az Isten át akarunk rázni. Hát, ha nem is olyan jó, mint ahogy gondoltuk. És tulajdonképpen ez megy nagyban. A francia forradalom óta elég nagyban. Tehát úgy tűnik, hogy mostanra megbátorodtak annyira, hogy most már nem is átszázzák a dolgot. Most már teljesen nyíltan vannak, akik azt mondják, hogy ők a Lucifer pártján állnak. Lehet, hogy darásfészekben nyúlok, de például azt olvastam, hogy a Waldorf iskoláknak a hivatalos anyagában, tehát amit a tanároknak kiadnak, benne van, hogy mi Lucifer fényét akarunk követni, és az ő erejével akarunk jót csinálni. Hát, Tehát ez olyan, mintha ciánnal akarnák valakit meggyógyítani. Átgyógyul az örök életre, ha szerencsénk van. De ugye ezt sem tudjuk, hogy hova gyógyul. Tehát azért vigyázzunk azzal, hogy átsegítünk az örök életre. De, tehát azt gondolom, hogy ez az összeesküvés valóban létezik, de ez az, amire azt mondja Pál, hogy nem test és vér ellen van elsősorban a küzdelmünk, hanem szellemi hatalmasságok ellen. És ezek ellen nincs más küzdelem és nincs más fegyver, mint Jézusnak a vére. És ezért nagyon-nagyon jó nekünk katolikusoknak, mert nagyon sokféle felekezetben működik a Szentlélek, látjuk, hogy mindenütt van most már megújulás, tehát tényleg fantasztikus dolgokat cselekszik az Úr. És neki ők ugyanolyan kedvesek. De azért mi mégiscsak abban a kivételezett helyzetben vagyunk, hogy megvannak nekünk a szentségek, nem hajigáltuk ki őket, mert azt gondoltuk, hogy akkor a léghajó halmalom fog felszállni. Tehát az, hogy szentmisét mondhatunk egy szándékra, az szerintem messze kedvebe veri az összes minden egyéb erőfeszítésünket, amire képesek vagyunk. Tehát kedves az Úr előtt, ami bőtünk, ami imádságunk, ami felajánlásaink. Nem erről van szó, ezeket nem akarunk kisebbíteni. De a legnagyobb, amit felajánlottunk az Istennek, az Jézusnak az áldozata mégiscsak. Az, hogy ő mindent fölvitt a keresztre. És úgy érzem, hogy ezt nem veszik elég komolyan. Tehát mi így katolikusok, akik tényleg katolikus családban nőttünk föl, majdhogy nem irigyelni tudjuk azokat, akik felnőttként értek meg, legalábbis én így éreztem a barátnőmmel szemben, mert őnek olyan csodák voltak ezek a dolgok. Mi meg olyan magától értetődően bemegyünk a templomba, hát ott van, felmutatják az Urat, persze, így szokott lenni, nem? Hát Úristen! Ha belegondolnék, akkor minden alkalommal térdre kellene borulnom, amikor az Urat fölemelik, és nagyon szeretem, hogy le lehet térdelni, és nagyon szeretem, hogy nálunk még megvannak a térdeplős padok, és nem úgy van, mint nyugaton egy csomó helyen, hogy már csak fölállni tudsz, mert olyan szűkek a székek, hogy nem lehet közéjük térdelni. Adjunk hálát ezért, hogy igaz, hogy 40 keserves esztendő volt, de egy csomó minden nem veszett oda, ami mások viszont igen. És akkor itt már azt gondolom, hogy tényleg látjuk magunk körül a halál kultúráját, és pedig tudjuk, hogy Istenre lenne szükség, de mégis a világ azt hirdeti, hogy nem kell nekünk Isten, mert mi már olyan okosak vagyunk, majd a tudomány mindent megold. De nekünk nem félnünk el ebben a helyzetben, és nem megijednünk, és nem elbújunk, hanem annak tudatában, hogy Jézus már kivívta a győzelmet, nekünk ki kell állnunk azzal az örömhírrel, amit kaptunk. Amit most a dicsőítésben hallottunk, hogy ez az öröm. Én úgy látom, hogy a mai világ rengeteg kék, meg rengeteg élvezetet ismer, de az igazi örömet alig. Nagyon kevesen találkoznak az igazi örömmel. Tehát azzal az örömmel, ami akkor is megvan, amikor éppen nehéz. Az az öröm, ami akkor is tud hálát adni, vagy örülni, akkor is megmarad, és legalábbis izzik és parázslik, amikor éppen nagyon fúj a szél, és nagyon zuhog az eső. És ez nagyon, nagyon kell a világnak, hogy erről mi tanúságot tegyünk mindenhol. A kórházban, a munkahelyeden, az óvodában, a játszótéren, a közlekedésben. Tehát mindenki ott, ahol éppen van. Biztos, hogy kell mennünk misszióba, tehát valamikor úgy kell mennünk külön valahová. De azért a legnagyobb missziót mégiscsak ott tudjuk végezni, ahol mindig vagyunk. És nyilván ott a legrázósabb, ahogy szintén a Gergő felhívta a figyelmünket. Ha tudják rólad, akkor rajtad van a matrica, és akkor folyton viszonyítanak. És hát ugye, ha zászlóval mész kidukkolni, akkor tudják, hogy kinek a számlájára írják, amit művelsz. Tehát nem mindegy, hogy viselkedsz, mikor a magyar zászlót lobogtatod, hát az sem mindegy, hogyha Jézusnak a zászlója alatt vonulsz, hogy akkor hogy néznek hát, hogy mit csinálsz. És még egy ilyen rázós témába szeretnék belemenni. Tudom, hogy rázós. De úgy érzem, hogy pont az lehet a bizalmunknak a legnagyobb oka, ahogy mondtam is, hogyha halljátok, hogy ezek elkezdenek végbe menni, vagy megvalósulni, akkor emeljétek fel a fejeteket, hogy nagyon sokasodnak azok a jelek, amiket Jézus megmondott előre. Tehát most persze nem tudjuk, hogy ez a lépték években, vagy évtizedekben, vagy ne talán még mindig évszázadokban mérendő, azért az évszázadokat már kétlem, de hát nézzetek körül, háborúk, földrengések, cunami, akkor hamis proféták bőven, botrányok bőven, rengetegen, akik a fülüket csiklandoztatják. Azt hiszem, hogy ezek mind ismerős fogalmak, tehát nem akarom őket nagyon részletezni. Én azt gondolom, hogy ez a szélsőséges, leplezetlen Isten ellenesség is, amit már tényleg így nyíltan fölvállalnak, és büszkélkednek vele némelyek, ez is annak a jele, hogy az utolsó ütközethez értünk el. Talán hallottatok arról, hogy a 13. Leó pápának volt egy ilyen jelenése, hogy azt látta, hogy a sátán kikérte magának a 20. századot, hogy akkor mindenki megtehessen, és azzal a reménységgel, vagy hát szóval nem tudom, hogy beszélhetünk az ő esetében ilyesmiről, de szóval ő azt várta ettől, hogy na most akkor majd szépen tönkreteszi a világot. Hát tették rendesen, de nem sikerült neki. Tehát a 20. századon túl vagyunk, és biztos, hogy még visszük a levét, de az is biztos, hogy nem az övé az utolsó szó, és hogy itt már vannak olyan jelek, amik nagyon bíztatóak. Tehát igaz, hogy a hírekből ez nem jön ki. Nem hallasz a hírekben arról, hogy fiaitok és lányaitok álmokat látnak. Ezt nem mondja be a tévé. De minden gyülekezetben, minden felekezetben megindult a megújulás. Megindult egy olyan új megújulás, amelyik már a katolikus egyházat nem zárja ki. Ez egy óriási dolog. Tehát az összes protestáns egyházban volt már szentlelkes megújulás szinte, már a nagyokban, tehát most én nem tudom, az összes amerikai kis szektát, nem is tudom, hogy meddig lehet őket kereszténynek nevezni. De mindenhol volt már a század elején. Igazából majdhogy nem meg voltunk sértve, hogy mi imádkoztunk a Szentlélekért, és ők kapták meg. Hol az igazság? És most, a II. Világháború óta egyre inkább a katolikus egyházban is megjelenik ez a szentlelkes megújulás, és most már ott tartunk, hála Istennek, dicsőség tényleg az Úrnak, hogy ide jönnek a protestáns amerikai prédikátorok azzal, hogy most itt készít az Úr valami hatalmasat. És tudatosan, tehát volt tavaly Svájcban egy ilyen konferencia, ahol ez volt a látásuk közösen, hogy ez a megújulás, ez az ébredés, ez közösen fog történni, és létrejött végül is abban az értelemben az egység, legalábbis abban az értelemben, hogy mindannyian ugyanabban a lélekben vagyunk. Én nem gondolom, hogy intézményes egységet kellene nekünk dolgozni. Ha az lesz, akkor csak az Úristen csinálja meg, tehát ezt itt senki más nem fogja már visszarendezni. De azt megtapasztaltuk, hogy amikor az ember Jézushoz közelebb kerül, akkor közelebb kerül mindenkihez, aki őt nagyon szereti. Legyen az, itt tudom én, milyen kisegyházas, vagy pünkösdista, vagy akár református, akár micsoda. Tehát azzal, hogy közeledünk Jézushoz, egymáshoz is egyre közelebb fogunk kerülni. És ez a megújulás ez tényleg itt van körülöttünk, ez az ökumenével együtt. És ez odáig megy, és ez a legnagyobb csoda számomra, hogy a választott nép is kezd másképp nézni a keresztényekre. A keresztények is másképp néznek a választott népre. Tehát azért a Lumen Gentium, meg egyáltalán a II. Vatikáni zsinatnak a kijelentései azok óriási nagy lépést hoztak abban a tekintetben, hogy azt mondták, hogy Izrael nem a kitaszított, nem az, akiről már lemondott az Isten, tehát nem tudtuk ki őket a helyükből, hanem Izrael az első szülött, ami nagyobb testvérünk, akitől nekünk van tanulnivalónk. És hát elég sok időbe tellett, amíg lassacskán kezd szállítózni a papírtantusz, és most például a Szombat újságban, januárban talán megjelent egy olyan nyilatkozat, amit 20-30 valahány ilyen országos főrabbi, tehát Magyarországi, meg még nem tudom hány helyről, tehát több főrabbi írt alá, és azt mondják, hogy a katolikus egyháznak annyira megváltozott az egész hozzáállása a zsidósághoz, hogy most már el kell gondolkozni azon, hogy ők is másképp csak viszonyuljanak hozzánk. Mi a csoda, ha ez nem? Mi a csoda, ha az nem, hogy vannak még mindig olyan emberek, akik túlélték a holokausztot, és elkezdenek megbocsátani. És a Jóska mondta, és igaza van, hogy megtörtént nagy nyilvánosság előtt a katolikus egyház bocsánatkérése, és erre nem jött nagy nyilvánosság előtt válasz. Ebben igaza van. De kicsi körökben, személyesen nagyon sok válasz érkezik rá. És ezek is csodák. Tehát én voltam tolmácsolni egy olyan gyülekezetben, tavaly is fölemlegettem nektek, mert annyira megérintett engem, akik kifejezetten ezen dolgoznak, hogy a tettesek unokáit, dédunokáit, akik most szenvednek a szüleiknek az elhallgatott bűnei miatt, vagy a felmenőiknek az elhallgatott bűnei miatt, őket elviszik, ahol még lennek túlélőt ő hozzájuk, és ez a személyes bocsánatkérés megtörténik. És ott megtörténik a megbocsátás is. És ezeken a rendezvényeken mindig van valaki, aki ki tudja mondani az ő részükről. Egyszerűen gyógyulnunk kell, és az ahhoz egy nagyon fontos lépés, hogy kimondjuk, hogy történt bűn, elszenvedtünk valamit, és ezt most megbocsátjuk, elengedjük. És sokszor ezt azt tudja igazán megtenni, aki már nem olyan közel áll hozzá. Tehát lehet, hogy az áldozatok, meg a tettesek maguk egyszerűen fizikailag se kaptak rá esélyt, de az utódaiknak megvan ez a lehetősége. És ezzel szabad és kell élnünk nekünk is. Nálunk aztán meg egyáltalán az egész keleti blokkban még van egy pár kereszt, amit ugyanígy le kellene tenni, és meg lehetne bocsátani. És azt gondolom, hogy az a bizonyos idézett Gulád atyától, amit Jóska is felemlített, és nem igazán értük, én se tudom megérteni, de valahol érzem a szívemben, hogy nagyon fontos, hogy igenis lehet a múltat gyógyítani úgy, hogy odállok az Istennek, és azt mondom, hogy én most azt az akkor történt bűnt jóvá akarom tenni. Igen, az idő fölött, vagy valahol abban a dimenzióban, ahol nem nincsen ez a lineáris egymás utániság. Ez már misztérium, azt hiszem, tehát ezt nem is akarom tovább boncolgatni. Ami még nekem egy csoda, és szintén az idők jelének érzem, az például az imádságháza. Nem tudom, hogy mennyire hallottatok róla, hogy hát régóta van már Amerikából protestáns alapon ilyen 24 órás dicsőítés, 7x24 órás dicsőítés gyakorlatilag protokollást. De az, hogy ez most már katolikus alapítású is egyre több van. És itt Magyarországon is egyre erősebb ez a mozgalom, ha még nem is tudtuk elérni azt, hogy 7x24 legyen, de legalább már készülünk rá. Augsburgban se sikerült ez azonnal. De szóval ez egy óriási dolog, és hogy pontosan azt csinálják, amit a mesében felemlegettem nektek, lukat énekelnek a sötétségben. Tehát a Johannes elmondta ezt, hogy kapott ilyen látást, hogy látta Európát nagyon sötét fellegek alatt, és látta, hogy ahol az imádságházak vannak, ott ilyen fénysugár tör át, tehát ott ki van lukasztva ez a sötétség. És minél több ilyen imádási hely van, annál több helyen fog áttörni a sötétség. És amikor először volt Magyarországon Mária Besnyi? Imádságháza konferencia, akkor az ELTE hozta nekünk azt az ígéretet, azt a proféciát, hogy mi magyarok ebben nagyon fontos szerepet vállalhatunk. Tehát mi elindíthatjuk azt, hogy ez a sötétség oszolni kezdjen Európa fölött, hogy az Isten vissza tudja foglalni azt, ami az övé. És megint azt mondom, Isten nincsen ránk szorulva, de nagyon szereti ránk bízni ezeket a feladatokat. Nyilván meg tudnánk csinálni nélkülünk is, és akkor nézhetnénk, mint a cirkuszban, hogy milyen ügyes a művész bácsi, de jobban szereti, hogyha minket belevonhat, és megtapasztalhatjuk, hogy igen, ő működik, érezhetjük, hogy mi picik vagyunk, ügyetlenek vagyunk, bénák vagyunk, suták vagyunk, és mégis hatalmas dolgok történnek általunk. A mi kezünkön keresztül, mert az Isten van mögöttünk. Van ez a bizonyos kis filmecske, mert tavaly is elmeséltem, hogy valahol már tudom, hogy meséltem, mikor a kismackó ügyetlenkedik át a falnyomkod a víz fölött, és akkor szembe jön egy leopárd, nem tudom, tehát valamilyen nagy ragadozó macska, amelyik őt így kismackó korában még simán megtámadná. És a kismackó így tolat hátra, és meg van rémülve, a leopárd meg nagy diadalmasan jön, aztán csak megáll, és visszakozik, és elfut. És a kismackó nagyon büszkén kihúzza magát, tehát hátra néz, és meglátja, hogy megért a mamája. Tehát valahogy így vagyunk mi is, hogy ott van mögöttünk az Úristen, és hogyha valaki meghátrál előttünk, a sötétség meghátrál, nyilván nem a mi ügyességünk, de az Isten szeretné, hogyha odaállíthat minket maga elé, és utána azt mondta, hogy na, ezt együtt csináltuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy bőven van okunk a bizalomra, van egy biztos szikla, amin állunk, tudhatjuk és megvallhatjuk, hogy Isten tényleg mindenható, egyedül a mindenható, tehát nincsen neki vetélytársa ebben. A sátán nagyon sok mindent tud, mert tiszta szellem nem az időben és nem az anyagban van zárva, na de smafu ahhoz képest, ami a mindenhatóság, tehát nem lehet összemérni. És Isten, ahogy annak a káosznak is ura volt, amiből megteremtette ezt a világot, ebből a káoszból is tud rendet csinálni, amit mi itt összerendeztünk, vagy összekavartunk, vagy hogy mondjam, mi csináltunk jó nagy káoszt, veszélyeztetjük éppen most már ezt a földet, amit ő megteremtett, és azt gondolom, hogy valahogy úgy, mint ahogy a Bábel idejében az olyan aranyos, hogy elkezdik építeni a tornyot, hogy na majd mi fölmegyünk a tetejére, és megmondjuk az Istennek, hogy na, így meg úgy legyen. És akkor úgy van írva, és Isten lehajolt, és megnézte őket, hogy mit csinálnak. Tehát ők föl akartak nyúlni az égig, de az Istennek igencsak le kellett hajolni, hogy lássa őket, ezt a hatalmas tornyot. Tehát ezt a Gyökösi Vanyivel is tovettem, de nagyon-nagyon szeretem ezt a képet. És ez a gyönyörűség abban, hogyha az ember így mazsolázva olvassa a Szentírást, hogy ilyen kis nüanszokat nem lehet amúgy észrevenni. Hát én nekem mindig akkor sikerül, ha valaki megmutatja, tehát magamtól még kevés ilyen nagy élményem volt, de majd igyekszem gyakorolni. A másik, amit szintén a Bandi bácsi szokott mondani, vagy írni, hogy a végén kiderül, hogy a gonosz is az Isten malmára hajtotta a vizet. tehát ahogy annak idején, hogy a keresztenő azt remélte, hogy na most akkor eltettem lábbal, hogy most vége, most az enyém a világ, azzal aratta rajta az Isten az igazi legnagyobb győzelmet, azzal a keresztel, amire ő azt hitte, hogy na most akkor mindent visz. Ugyanígy azt gondolom, hogy most, amikor azt hiszik sokan, hogy na, most már tényleg mindegy megcsináltuk, el vagyunk Isten nélkül, hiszen olyan okosak lettünk és olyan ügyesek, akkor fogja egy mozdulattal megmutatni, hogy ő győzött. És biztos a halál, ez az egy, ami biztos, de nekem egy icike-picike reménységem van, hogy vannak köztünk olyanok, akik már nem fognak úgy meghalni, hanem Jézusnak fognak egyenes lenni. De nem tudom. Nem tudom. Nekem van egy ilyen kis reménységem. És most azt szeretném, most előbb lesz, ugye, kis csoportom sem van, már nincsen ide a szentségvállásom, de lehet, hogy egy pár perc csönd után kellene mennünk a kis csoportra, mert az volt a visszhang, hogy nehéz azonnal beszélgetni, és akkor a kérdésem, hogy mondjam, tehát amit azt mondanám, hogy beszélgessetek róla, meg magatokkal, meg az Úrral főleg, az lenne, hogy ennek a hétnek az alapján mi az a kicsi dolog, amiben most ki akartok lépni a csónakotokból, amiben úgy érzitek, hogy most tényleg az Isten szólt, itt adott egy impulzust, és akkor hát, ha lehet, próbáljátok megfogalmazni egymás előtt, mert az segítség, az ember egyszer hangosan kimondta, de ha nem megy, akkor ebben magatokban legyen egy ilyen icike elhatározás. Ez egy jól bevált szokás az emberben, hogy pici legyen, mert akkor nem olyan rémisztő, hogy neki se fogjunk, és konkrét legyen, hogy tényleg lehessen azt mondani, hogy megtettem, vagy nem tettem, tehát el lehessen dönteni, hogy most akkor megtettem, vagy sem. Köszönjük szépen az oldalakat!